Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét. Timóteushoz írott első levélből fogom felolvasni a 6. fejezet 3. és 11. versei között lévő szakaszt. Isten igéjét helyünkről fennállva hallgassuk végig a következőképpen. Ha valaki tévtanokat hirdet és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihettünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Te pedig Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedjél igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, végigolvasva a Timóteusi levélnek ezt a szakaszát, első Timóteusi levélnek ezt a szakaszát, nagyon könnyű lenne gyorsan elítélni és pokolra küldeni a gazdagokat. Mert hogy elindulhatnánk ebbe az irányba is. Járt már itt a kereszténység, tévedett. Egy-két dologban. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Biblia alapján foglaljuk össze azt, hogy mi mit tanítunk emberről, világról, Isten és ember kapcsolatáról. Ezt hívják a teológia nyelvén dogmatikának. A dogma az megkérdőjelezhetetlen alaptanítás. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy utána a keresztény etika, ez a keresztény alaptanításokból induljon ki. Hogy a keresztény ember a Krisztus keresztjéből táplálkozva hogyan gondolkozik, hogyan viselkedik ennek a világnak a dolgai között. Ha elveszítjük a mi etikánknak a táptalaját, ami a hitünk és a Biblia, akkor lehet beszélni erkölcs moralizálásról, de nem lehet beszélni keresztény etikáról. Mi a baja a Bibliának a gazdagokkal? Kedves testvérek, a rövid válasz az, hogy önmagában véve semmi. Nem a gazdagsággal van baj. Nem az anyagi javakkal van baj. Kicsit másonnan kell ezt a kérdést megközelíteni. És tudom, ide lehetne citálni Jézus azon mondatát, hogy hamarabb megy át a teve a tűfokán, mint a gazdag a mennyországba. De ne ragadjon ki Jézus szájából szavakat, anélkül, hogy a nagy egészet megvizsgálnak. Mi a baj a Biblia szerint az anyagi javakkal? Röviden és tömören még egyszer mondom, semmi. Közelíts meg egy kicsit távolabbról ezt a kérdést. Mi az Isten első parancsolata a 10-ből? Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Itt alapvetően a ragaszkodással van probléma. És az ember az alapvetően úgy működik, hogy képes saját magának bálványokat faragni, gyakorlatilag reflexből. Tudunk saját magunkból bálványt faragni, amikor önhitten és gőgösen állunk neki egy-egy ügynek és dolognak, Ádám és Éva. A történetét nyugodtan visszaidézhetjük, egészen addig nem érdekli őket a gyümölcs, amíg ki nem derül, hogy olyanok nem lesznek, mint az Isten tőle. Vagy Bábel tornya, miért akarnak felérni az Istenhez, hogy saját magukat egy szintre tegyék az Istennel. És tudunk bálványokat faragni e világi dolgokból is. Politika, dicsőség, pénz, vagyon, stb. Na és itt kezdődik a probléma. Luther azt mondja, hogy ahova a szívedet függeszted, az a te Istened. Pál apostol azt írja, hogy minden rossznak a forrása, illetve a gyökere az új fordításban a pénz szerelme. Nem a pénz, Nem arról van szó, hogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Ragaszkodásról van itt szó. Mihez kötődünk mi elsődlegesen? Istenhez, vagy e világi dolgokhoz? Az Istennél keressük az üdvösségünket, vagy e világi dolgok között próbálunk üdvösséget szerezni saját magunknak? Ez ragaszkodásról szól, arról, hogy kihez kötődünk leginkább. És Pál apostol azt gondolom a Timóteusi levélben pontosan azt a kérdést járja körbe, hogy keverjük-e a kegyességet és a nyereséget. Vagy átfogalmazom, értjük-e a kegyesség igazi nyereségét. Az az igazság, hogy szerintem nagyon rossz korszakában élünk a történelemnek olyan szempontból, hogy nagyon sok anyagi jellegű krízist él át a társadalom egyik pillanatról a másikra. És kedves testvérek, az az igazság, hogy Jézus sosem azt mondta, hogy ne együnk, vagy ne ígyunk, és azt sem mondta, hogy ne tegyünk meg mindent azért, hogy legyen kenyér az asztalon, hanem azt mondta, hogy ne aggódjunk. Miért ne? Mit csinál az ember, mikor aggódik? Valami olyannal foglalkozik, ami még nem következett be, lehet, hogy be se fog következni, és ha bekövetkezik, valójában semmi ráhatásunk nem lesz. Édesanyám szokott mindig anyai szeretetből felém kanyarodni, amikor tudja, hogy autóba ülök, és szokott kérni arra, hogy ha kiszállok az autóból, akkor legalább egy SMS-t küldjek neki. És mindig mondom neki, közben gyertek nyugodtan ide előre, csücsenjetek le. Mindig mondom neki nagy szeretette, hogy édesanyja, valójában teljesen mindegy, hogy én küldök-e neked SMS-t vagy nem, mert valójában neked a Jókai utca 13-17 5. emelet 70-es számú ajtaja mögül semmi ráhatásod nem lesz arra, hogy én hogyan vezetek, hogy körülöttem hogyan vezetnek, és hogy mi történik azon az úton, amit megteszek A és B pont között. Amikor aggódunk valami olyannal foglalkozunk, ami nem is biztos, hogy bekövetkezik. Nem félünk, aggódunk. És nem azt mondja Jézus, hogy ne féljünk, mert félni aktuális helyzetben szoktunk. Amikor a szavannán kerget bennünket az oroszlán, akkor félelemből ugrunk fel a fa tetejére. A nem aggodalomból. És ez a kettő két külön dolog. És egy szóval nem mondja azt, hogy ne tegyünk meg mindent azért, hogy legyen kenyér az asztalon. Azt mondja, hogy ne aggódjunk ezen. Mert ezért a pogányok törik magukat. Ezen a pogányok gondolkoznak, akik nem ismerik az Istennek a kincseit. Akik nem ismerik az Isten bizodalomnak az erejét és a lényegét. A ragaszkodásról beszélünk. És tudom, hogy nehéz ez a kérdés, mert amikor apaként kerültem én is abban a helyzetben, hogy akkor be kellett osztani azt, ami van, meg végig kellett gondolni, hogy mi, hogyan, merre, hány méter, és ki kellett centizni, akkor nyilván az ember ezt egyébként nem örömmel, meg boldogan teszi meg, akkor bizony van a szívében kételj. De miért beszél mégis Jézus arról, hogy ne aggódjunk? Mert az aggodalom pont ezt a kételyt erősíti fel. És a kételj mit csinál az emberrel? A hitét gyengíti. Tehát a ragaszkodását oldja. A ragaszkodását elkezdi átkötni valami olyanhoz, ami nem is biztos. Ami nem is biztos, hogy stabil, nem is biztos, hogy be fog következni. És elkezdi a tekintetünket lehúzni a Krisztus keresztjéről, ami a mi igazi kincsünk, olyan tév kincsekre, amikhez mi e világi keretek között, mivel kézzel foghatóak, könnyen tudunk kötődni. De ez téves út. Nem kárhozik el önmagában véve a gazdag azért, mert gazdag, és nem jut pokorra a szegény azért, mert szegény. Az a kérdés, hogy mihez ragaszkodunk. Az a kérdés, hogy látjuk-e azt, hogy ez egy eszköz, amivel szabad nekünk boldogulni, amivel szabad nekünk gazdálkodni, de nem szabad másnak tekinteni, mint eszköznek. Mert hogy ez csak az. E világ kereteire értelmezhető eszköz. És gyönyörűen írja Pál azt, hogy valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, és nem vihetünk ki semmit belőle. Fordítsuk át nyugodtan 21. századi magyarra. Csupaszon születtünk meg, és amikor majd eltemetnek, nem visszük magunkkal a bankszámláinkat, meg a pénztárcáinkat. Semmit sem hoztunk, és semmit sem viszünk ki a világból. De itt és most van lehetőségünk az Istenre figyelni. És ez a fontos, hogy itt és most meghallom-e az Isten igéjét. bízok-e az Isten igényében, elfogadom-e az ő megváltásának a keresztjét. Nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Pár évvel ezelőtt volt egy nagyon érdekes beszélgetésem, Európába szanaszét szakadt régi gyerekkori barátokkal, osztálytársakkal találkoztunk. Svájc, London, Hollandia. És bizony olyan beosztásokban dolgoznak ezek az én régi osztálytársaim, amik tényleg emberileg nézve irigységre méltók, és én nagyon-nagyon örömmel hallgattam végig az ő élménybeszámolóikat. Mikor merre járnak, mikor mit csinálnak, mi a feladatuk az ilyen-olyan vállalatoknál, hogyan kommunikálnak angolul, németül, Indiával, az Amerikai Egyesült Államokkal, és a többi, és a többi. És egy európai szinten is milyen jól megbecsült a fizetésük van, amiből szabad idejükben ide-oda utazgatnak. És akkor utána megkérdezték, hogy na, veled mi van? És én is elmeséltem. Élek egy 1300 fős faluban, nem szállok repülőre akkor, amikor szeretnék, de van egy kutyám, aki mindig szétrágja a kerítést, van egy kedves feleségem, aki vár haza két gyönyörű gyerekkel, és egyébként meg rohangálok a falvak között, mint a mérgezett egér falusi lelkészként. És megkérdezték, hogy boldog vagy? És olyan ösztönösen csúszott ki belőlem a válasz, szerintem egyébként mosolyogva, hogy elégedett vagyok az életemmel. És visszakérdeztek, hogy és az elég? Mármint az elégedettség. És akkor ott kicsit lefagytam, már bánom, hogy nem kérdeztem vissza. Mert kicsit azt éreztem rajtuk, hogy van egy kényszeredett élmény hajhászat bennük, amit egyébként félreértésnélség megtehetnek, és tegyenek is, hogyha ez nekik jó, de hogy picit azt éreztem rajtuk, hogy mindig kell a több, a még, a még, a még. És amíg az ember a méget harcol, küzdi, és keresi, és kutatja, és rohan utána, addig elfeledkezik arról, hogy az elég is elég. És nem kell annál több. Feltétlenül. Az a fő kérdés, hogy elég vagyok-e én az életemhez? Elég vagyok-e azokhoz a szerepekhez, amiket én szeretnék felvállalni? Elég-e az, amit én az Istentől kaptam? És akkor ide hadd citáljak egy ószövetségi gondolatot. Amikor Ábrahámnak bemutatkozik az Isten, akkor úgy mutatkozik be, hogy én vagyok a mindenható Úr. Ez a héberben úgy hangzik, hogy El Shaddai. Az El azt jelenti, hogy Úr, a Shaddai pedig azt jelenti, hogy mindenható. De hogyha én héberül a Shaddait felszótagolom, Sa és Dai, akkor az azt jelenti, hogy aki elég. Én vagyok az Úr, aki elég. És nekem szent meggyőződésem, hogy ez nem a héber nyelv véletlen egybeesése és sajátossága, hanem az Isten tudatossága. Nem kell nekünk a több, mindig a több. Az is elég, ami elég. És az Istennél nincsen több. Az Istennél nincsen olyan, ami még nagyobb. Az elég, és ezt higgyük el és fogadjuk el. Pál azt írja, hogy minden rossznak a gyökere a pénzszerelme. Nem a pénz, kedves testvére. A pénzhez való ragaszkodás. Nem kell nekünk több, elég az, ami van. És amikor az aggodalmaink lerántják a tekintetünket a keresztről, akkor azt hiszük hirtelen, hogy e világi szinten kell csak tájékozódni, de Jézus direkt mondja azt, hogy keressétek mindenek előtt az ő országát és igazságát. Ebből kell nekünk meríteni. És nem azt mondja, hogy ne csináljuk meg a magunk dolgát, és ne vállaljuk fel a magunk felelősségét. Hanem, hogy merítsünk az Istenből. Merjünk hozzá kötődni, tőle elfogadni az útmutatást, nála segítséget remélni. Benne bízni. És akkor nagyon izgalmas, de az a helyzet, kedves testvérek, hogy ez működik. Hogy tényleg meg tud bennünket tartani. Lehet, hogy nem lesz még egy autó az udvaron, meg nem cserél az ember fél évente telefont, meg nem akkor ül repülőre, amikor szeretne, vagy nem látja az egész világot, de meglátja azt, ami a világból az igazi lényeg. Az ittben és a mostban. Hogy van közösség az Istennel, hogy az Isten közösségében van közösség a másik emberrel. És ez az, ami igazából kell és fontos az ember számára. Mert az igazi kincseinket Pál az ige szakasz végén gyönyörűen sorolja fel. Te pedig Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, téged kérünk arra, hogyha a mi tekintetünk félre csúszna, akkor emeld vissza oda, ahova nekünk azzal a tekintettel néznünk kell. És taníts minket arra, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk is lényeges dolgokat. Hogy ne a lényegtelent nagyítsuk fel, hogy ne a lényegtelent higgyük fontosnak, hanem a te megváltásodat tekintsük egyedül üdvösnek. Amen.